Tehát a témánk, amit már bevezettem pár szóba, ezt a címet adtam neki, hogy új teremtések vagyunk, de valójában miben látjuk ezt a gyakorlatban, illetve hogy tudjuk, ahogy már sokat tanulunk a Bibliából, hogy rengeteg ponton beszél az ige arról, hogy mi új. De mégis most afelé szeretnék haladni majd a különböző pontok megragadásában, hogy amennyire lehet ezt a napi gyakorlatunkhoz közel hozzam, tehát hogy ne csak az a teológiai része legyen meg, ami fontos, és persze úgyis valahol oda fogunk eljutni, bármennyit körbejárjuk a témát, hogy hitáltal tudunk megragadni dolgokat, és éppen ezért a hit mindig benne van ebbe a képbe, de hogy van benne a hit, ugyanis 30 éveim, mikor elindultam azon az ösvényen, amin még most is járok, bár sok módosulás volt az úton közben, emlékszem, hogy kezeim közé került még, akkor nem voltam hívő, hát katolikus voltam, és ezt úgy, én úgy fogalmazom meg, hogy még nem voltam hívő, mert azt gondolom, hogy így nem hittem az evangéliumnak abban az üzenetében, amit most én a bibliai evangéliumnak gondolok. Kezembe került egy kórusúton Görögországban mentek egy Jongicsó könyv, és akkor még az volt a szokásom, hogy most is persze lehet, hogy megnézem, hogy ki adta ki, és mivel nem a Szent István Társulat adta ki, vagy tehát nem volt rajta a egyház védő pecsétje, egyből eretneknek ítéltem. De aztán nem sokkal később, egy év múlva már marha lelkesen olvastam megtérésem után azt a könyvet, ez különben a Negyedik Dimenzió című könyv volt, amiben hát különböző extrém példák voltak a hitre, ugye nyilván ez a hitmozgalomnak egy valamilyen sarja volt, tehát ez a legnagyobb, világ legnagyobb gyülekezete, a Jongicsói ott Koreában, és hát elképesztő dolgok történtek így a külső szemlélőnek, már most nem a csodákra gondolom, csak inkább így a méretekre, meg az egész mozgalomra, és emlékszem még mindig erre a példára, hogy a hitben a hasában növelte a biciklit, és aztán meglett a bicikli, mert annyira hitt benne, de azért, hogy igazságosak legyünk, ő is utalt olyanokra, akik ugye nagyon hittek, hogy a vízen tudnak járni, aztán belefulladtak, tehát, hogy ugye szélsőséges volt egy szempontból a hit gyakorlás, de azért nem volt annyira szélsőséges, hogy ne lehetett volna még inkább az. Tehát a könyv nem pártolta a belefulladók hitét, akik nem mentek át a vízen. Nyilván, ha átmentek volna, akkor ez dicsőséges hit lett volna, de nem mentek át. No, szóval, hogy az, hogy most hiszünk vagy nem hiszünk, ez is egy nagyon komplex kérdés, hogy mi a bibliai hit, és hát mindenféle karizmatikus és még szélsőbb karizmatikus könyveken is túljutottam. De a kérdés az, hogy most is az, hogy új teremtések vagyunk, és azt mondja az ige, a 2 Korintus 5.17-et választottam itt ehhez ki, de bármelyik, hát sok igét lehetne így megragadni, ami egy ilyen kiinduló pont a téma felvetéshez, ami azt mondja, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és ímé újjá lett minden. És hát a Krisztusban levéshez természetesen a pozicionális igazságok igen hosszú sora tartozik, amiről mindenki többet, kevesebbet tud számszerűsíteni, és úgy számszerűsítjük, hogy amilyen közösségben jártunk, annyit hirdetnek. Van. Igazán ugyanannyi van a Bibliában, csak nyilván, hogy mennyire aprózott föl, vagy mennyire veszel egy témát többre, azt szerint lehet felosztani. A mi honlapunkon például 33 pozicionális igazság van, de emlékszem, hogy volt, hogy 95-öt is találtak, tehát, hogy ez nem kell, hogy feltétlenül ellent mondjon egymásnak, valószínűleg, ahol 95-öt is találtak, ahol más csak 33-at, ott jobban föl van aprózva egy része. Tehát, de most ez annyira nem is köt ez a része. Tehát itt van ez a sok pozicionális igazság, és aztán belehallgatva valamelyik prédikátorba, ahol próbál választ keresni, és számomra nem egy szimpatikusat talál, de így fogalmazza meg, és azért ebben van valami, hogy a hívőket így az évtizedek során azt mondja, hogy csöndben éljük csalódott és megkeseredett életünket, és aztán a közösségbe eljövén kicsit próbáljuk mosolyra húzni a szánkat, de aztán minden ugyanott folytatódik. És nem mondom, hogy ebben, tehát Nyilván mindannyian tudunk ezzel vitatkozni, de azért valami olyat feszeget, ami egyfajta probléma. És mondom, hogy beszélgessünk együtt, azt itt beszélek, de mindjárt majd, jó, meg is akasztom magamat. Tehát, hogy mikor ti ezt mondjátok, hogy új teremtés vagyok Krisztusban, és az az ige azt mondja, régiek elmúltak, és minden újjá lett. Akkor mondjatok bármit, amit most a mostani hitetekkel, mit gondoltok erről az igéről? És mondom, most nem komplexen arra vagyok kíváncsi, hogy oké, a pozicionális igazságok hosszú sorra, ezt értem, de mégis ez mit jelent a gyakorlatban? Vagy hogy jelenik meg a gyakorlatban? Vagy megjelenik-e? Bele tudunk ebbe kapaszkodni? Vagy hogy mit jelent ez? Vagy igazán olyan párhuzamos valóságban élünk, van egy teológiai vonalunk, és van egy gyakorlati tevékenységünk, amiben viszont a cselekedeteinkkel kifejezzük, hogy hívők vagyunk, mert jó dolgokat teszünk, ki hol evangélizálunk, éneklünk, nem tudom, mit csinálunk, segítünk ezeket, tehát megvan ez a része, de igazán ez nem a pozicionális igazságok vonala. És hogy most...
Ez egy teljesen különböző létforma, hát Isten nélkül élni, ez egy borzasztó dolog, tehát hogy nyilván mi is éltünk Isten nélkül, tudja az ember már, bár lehet, hogy már olyan rég volt, ahogy el is felejtett, de hogy nyilván látjuk a környezetünkben, hogy milyen Isten nélkül élni, és milyen Istennel élni, tehát egy olyan megnyugvás, vagy békesség, nyilván, mikor nehéz vagy nyomorúságos helyzet van, ahogy pont a 73-as oltárban is, de hát ez teljesen elképzelhetetlen lenne most ebben az állapotomban Isten nélkül élni, tehát nem is tudnám elképzelni. Tehát az számomra igazából az, hogy ott van Isten mindig. Ott van a megváltó, hogy bármikor oda tudok fordulni, és ez nem lenne. Isten mindenképp az újjászületés része, hogy van egy személyes kapcsolat.
Újjáratunknak ez egyrészt arra vonatkozik, hogy újjárat a világképünk. Tehát, hogy mi ez az egész körülöttem, vagy meddig tart. A másik meg, hogy más lett az én. Tehát, hogy új teremtés vagyok, hogy új minden, ez igazából a kettőre vonatkozik, hogy... És hogyha valamikor 70 évesek leszünk, akkor már kicsit izgalmasabb a dolog, ugye? Akkor már az ember, hogy kezd érezni, hogy fogy az ideje. És akkor nagyon, nagyon már különbözik egy hívő, meg egy nem hívő, hogy hogyan gondol. Ő az alattul érzi, hogy már fogy az ideje, és már nincs sok hátra, és akkor most mihez kezdjem, mit tart fontosnak, és mit nem. És egy hívő az meg tök másról gondolkozik, mert ő érti, hogy rengeteg ideje van még, tehát hogy nem kell mindenből.
Én halálfélelem másképpen jelentkezik.
Igen, tehát ahogy közeledik
Bakancista vagy nem
volt. De a halálfélelem van, csak máshogy.
Igen, nem állítanám, hogy teljesen ki van iktatva.
Ja. Tehát ez a kettő szerintem van. A világkép, hogy én meg ki vagyok itt a világon, mekkora vagyok, vagy milyen hatásom lehet. És a másik meg az én képen, hogy és vagyok, hogy számít az, amit én gondolok egyáltalán, hogy számítok én van. És valakinél ez még nem olyan fontos, mert még nem ért eleget, valaki hamarabb bejön az időpont, valakinél később, de ahogy öregszünk, egyre inkább mindenkinél előjön ez a kérdés, és akkor mennyire keseredik el, ez határozza meg.
De milyen érdekes, hogy közben csak ezt mondod, és valóban így van ez a fiatal-öreg különbség, de közben mégis igazán tűzbe azért fiatalokat lehet hozni. Tehát az egyetemi világ az a világ, ahol most akár forradalmi szinten is, de egyfajta hitbeli megújulásban is, annak idején is emlékszem, tehát elképesztő robbanás volt, és azért az a robbanás nem a 70 évesek korosztályában történt, hanem azért 10 vége fele, 20 eleje, vagy szóval, hogy annak meg mégis van egy olyan fiatalos avval együtt, hogy igaz, amit mondasz, hogy...
Hát én most megnéznénk, hogy átlagosan hány éves korunkba tértünk, mert hát így most ilyen beltölt szerintem. A Viki azt mondom, hogy 16, én ilyen 18...
24.
Jó, csak én azt mondom, hogy
te is.
Te?
Hát igen. Hát szinte mindenki, te. Te kicsit
később.
De viszont mindannyian olyan háttérből, hogy nem a család általában, vagy nem a család adta ezt, hanem vagy nektek a családot, tehát a családból jött, vagy ez ugye nagyon nagy különbség, mikor a megtérés utáni következő generáció. Ja, az egy teljesen más téma. Igen?
Én csak kicsit félreértettél szerintem, mert én csak azt mondom...
Én még nem mondtam semmit.
De hogy most ugye mondtad, hogy a fiatalokat tett lázba
hozni. Ja, csak ezt, ja.
Hogyha veszünk két 70 éves embert, az a 70 éves volt 18 éves, és ő hívő volt, és lelkes volt. Tehát én csak azt mondom, hogy a fiatal emberek azok a legtöbbje lelkes, akár hívő, akár nem. Tehát nem tud annyira megkülönböztetni. Viszont ahogy telik az idős idősödnek, akkor már egyre jobban szétvált, tehát jobban látszik a különbség.
Persze, azt értem. Ja, én mondtam is, hogy igen, abszolút igen.
Ezt pont tegnap beszéltünk erről, de ez a pszichológiában van is van ilyen, hogy van egy olyan életeseményed, ami által így idősebb leszel, mert mit tudom, baleset, betegség, bármi tragédia, és attól elkezdesz teljesen máshogy gondolkozni, mert nem látod, hogy mi a fontos az életben, mi nem fontos. Ez van, aki ugye ezt egész életében vagy ezeken túllép, tehát hogy nem gondolkozik el, nem nézi meg, hogy mi az életének az értelme, van-e Isten, tehát amikor így följönnek ezek a kérdések, és hát szerintem pont egy ilyen tinédzserkor körül, vagy ez az után, amikor itt szinte most mindenki ilyen 19-20 évesen, 16, nem tudtam mennyi,
5,
15, tehát ekkor tértünk meg, hogy mert akkor van egy ilyen nagyon erős, már nem csak az, hogy valami ér, hanem van egy ilyen nagy váltás az ember életében. Mondjuk nekem volt személyesen ilyen betegség is, ami miatt még erősebb volt ez, amit te mondasz, hogy már a 70 éves az nagyon közel van, hogy nyilván ő neki azért szorítja az idő, viszont egy 19 éves vagy egy, akit valami ér, az megint egy ilyen 70 éves szintre jut szinte, hogy ott van a halál, vagy meg a tragédia, hogy mi van utána, vagy mi az. Tehát, hogy igen, hát mivel ez egy ilyen ismert dolog, vagy jelenség, hogy így elkezdődni az életeden. De amit az is érdekes, igen, hogy tényleg egy két 70 éves közt, aki mondjuk, amit én is mondtam, hogy reménység meg Isten nélkülje, hogy nem tudom, de az az, mit gondol. Az elég borzasztó, hát főleg amit a Bibliák leír, hogy sikamlós utakon Isten aztán ezt meg is ítéli.
Igen, bárki. Mi? Én tovább lépek, hogyha csak azért, tehát szólhatok, vagy nem muszáj szólni, csak akkor mondom a következő szempontjaimat. Az ember felépítése ennek a témának a megbeszélésében is szerepet fog játszani. Nem, hogy is mondjam, nem akkora szerepet, hogy egyet kell érteni a felépítésbe 100%-osan, de azt meg szeretném mutatni, hogy ahogy gondolkozunk teológiailag a ember felépítéséről, azért az befolyásolja ezt a témát, hogy mit gondolunk arról, hogy mi változott meg és hogyan. És most konkrétan arra gondolok, hogy ugye legtöbbünk az ember hármas felépítését tanulta, vagy hiszi. Én nem, tehát én dihotomista vagyok, vagy én kettős felépítést tartok biblikusnak, de mondom, nem, tehát egymásnak feszül ez a két nézet, de nem annyira, hogy ez ne lehetne harmóniában X másik téma emiatt. Viszont azt szeretném megmutatni, hogy a hármas felépítésből fakadóan az emberben hogy kerülnek konfliktusba olyan dolgok, amik több kérdés vetnek fel számomra, mint megoldanak, mikor azt mondom, hogy a lélek és a szellem az két teljesen különböző dolog, akkor bár ugye nyilván tudunk egy pár ilyen, hogy is mondjam, ilyen igazoló igét, hogy mikor azt mondja, hogy és a testem, lelkem, szellemem, és akkor ott van a hármasság.
Bocsánat, ez a kettős, azt most akkor nem
értettem. Igen, kettős, igen, azért mondom, hogy...
Kettő?
Hát az, hogy van egy materiális és egy immateriális részem, és annak rendkívül...
Ez a kettő lehet, hogy nem mond egymásnak.
Hát annyiban ellentmond, hogy a hármas felépítés az vezethet bizonyos teológiai konzekvenciákhoz, amire én nem feltétlenül gondolok, hogy arra el kéne jutni. Amikor a szellemet és a lelket és elkezdik szembeállítani, és a szellem jó, a lélek rossz, és ez a hármas felépítésben megjelenik, és egy olyan konfliktust ír le, és úgy veszi ki az adott bibliai igéket, ami a kettő között zajlik, és szerintem nem a kettő között zajlik, hanem az, én egy más elrendezést tartanék. Ugye én csak hogy röviden, most ebben nem megyek bele, de majd egy picit azért, mert szeretnék érvelni azért a kettős felépítés mellett, mert általában mindannyian tudtommal a hármas felépítésbe lettünk meg erősödve. Nem? Hát, ja, tehát, hogy de ugye a teológiának egy jelentős része a kettős felépítést tartja. Tehát, és nagyon sok olyan ige is van, ami úgy beszél, hogy külső, meg belső, meg materiális, meg immateriális. Csak hogy egy példát mondjak, még olyan igék is kettős felépítésről beszélnek, amit a hármasra szoktak használni. A zsidó levélben, amikor azt írja, hogy a Isten igéje az kétélű kard, ami elválasztja a lelket és a szellemet, és a velőket, és a ízeket, és a velőket, akkor itt ezt bizonyítékul szokták használni arra, hogy hát lám, a lélek és a szellem az két különböző dolog, de soha nem hozzák bizonyítékul arra, hogy a fizikai részletben a velők meg az ízek az két különböző dolog lenne, azt egynek veszik a fizikai részbe. Ugyanis ez az ige nem arról beszél, hogy hármasságot akar tanítani, hanem arról, hogy az Isten igéje azt, ami elválaszthatatlan, azt is úgymond elválasztja. Tehát az abszurdumot írja le az ige, hogy milyen az ige, hogy az olyan kétélű kart, hogy azt is szétválasztja, ami amúgy nincs szétválasztva. Tehát nekem ez inkább arról beszél, hogy a szellem és lélek, ami a Bibliában van, az ugye leírja az immateriális részünknek az aspektusait, de ehhez az aspektushoz hozzátartozik a szív, az akarat, és minden más az immateriális részben, ami egy olyan egység, amit nem tudsz így részekre fölosztani, pláne nem úgy, hogy két nagy részed van. Ennyire szerettem volna csak előre szaladni.
És azt látod, hogy az teológiailag oka vezet például
Igen, erre fog azért, tehát ezt csak azért vetettem föl, mert a következő pont, amit itt magamnak fölírtam, hogy van egy olyan irányzat ma, ami erősen hat, és sokfelé képviselik, függetlenül az egyéb teológiai háttértől, angolul úgy hívják, hogy exchanged life, a kicserélt élet. És ez a hogy egy mondatban összefoglaljam, mit jelent ez. Ez azt jelenti, azt mondják, tehát ez a változás firtatása, amiről én most beszélek, hogy most mi az, ami minden újjá lett. És akkor azt állítják, akkor tapasztaljuk meg a győzelmet és boldogságot a hívő életben, ha megéljük a gyökeres változás realitását, ami létrejött bennünk a megtéréskor. Tehát azt mondja, hogy a megtér, ugye minden újjá lett, létrejött egy gyökeres változás, és ha ezt meg tudjuk élni, akkor ez valóság is lesz. És erről, tehát ezt szeretném majd feszegetni, ezt a témakört, hogy van ez, mert ez egy érdekes kérdés, és ők nagyon használják nem mindenki, de sokan nagyon használják ezt a hármas felépítést és a lélek és a szellem nagyon szembeállítását. Hogy miben, milyen mélységben megyünk majd el, nem tudom. Azért mondtam, most szeretnék egy ilyen kicsit ilyen beszélgetést erről, mert többen többfelől jövünk és többet gondolunk, viszont a témáról lehet beszélni. Ja, csak hogy én is választ adjak erre, hogy minden újjá lett, én ma erre azt gondolom, így ha nem kezdenék el nagyon ott most boncolgatni, hogy ott Pál milyen kontextusban éppen miről beszél a korintusiaknak, és csak abból kiindulva, hogy ugye Jézusban ez megtörtént, akkor nekem erről az jut eszembe, ahogy Pál beszél a magról, ami egyrészt elhal, és utána abból valami kisarjad. Tehát egyrészt, és akkor magamra gondolva azt mondom, hogy itt történik az újjászületéskor valami, amit abszolút nem lehet látni, hogy micsoda, tehát mint egy gabonamag, ami már elhalt, és lehet, hogy elindult egy folyamat, de hogy annak a legtöbb pontja nem történt meg. Tehát én azt gondolom, hogy a minden újjáletben benne van a megdicsőülés és minden, a fizikai föltámadás, és tehát az egész folyamatnak a vége már benne van abban a történésben, de egyrészt nem látható, a legtöbb része nem megragadható, nem megtapasztalható. A pont, hogy Balázs leírta, hogy a hívő is, ahogy megy, akkor bármennyire is mondjuk a gyógyulásos vonal hívője, azért egy idő után ő is a meghaláshoz közeledik, tehát nem ahhoz, hogy jobb lesz, tehát hogy értitek, mire gondolok, tehát hogy bármennyire is részei lennénk egy olyan hitmozgalomnak, ami a egészségesek vagyunk, meggyógyultunk, gazdagok vagyunk, és egyebek, és megvallásokat mondunk, egy pont eljön, amikor a mózesi adott idő az lejár, és hát a gabona mag fizikálisan is ott elhal, aztán majd ki kell belőle valami. Szóval én a minden újjáletet úgy látom, ahogy egy másik ige mondja, János mondja, hogy nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, és nem is feltétlenül szükséges hívőként, néha úgy érzem, hogy az ember nagyon bizonyítani akarja, hogy ő mivé lett. És ez akár lehet cselekedetekkel, vagy bárhogy, vagy egész éppen amilyen teológiai rendszerben ő úgy érzi, hogy neki be kell bizonyítani, hogy ő az, aki. Az egész gondolkodásban egyrészt van egy olyan kérdés, hogy ki vagyok én. Tehát ez egy nagyon gyakori kérdés a mának, az ember fel akarja fedezni magát, a hívő is fel akarja fedezni magát, és az én válaszom sokkal inkább abból a szempontból Krisztus-centrikus lenne majd, ahogy erről beszélünk. A kérdés az, hogy ki ő. Mert igazán ő benne nyerjük ezeket a dolgokat, és minél inkább elkezdünk magunkra fókuszálni ebbe, hogy most hármasok, kettesek, ez vagyunk, az vagyunk, és hogy mi változott meg. Ebbe van egy ilyen köldöknézős teológia, de én azt gondolom majd, és afelé fogunk haladni, hogy minél inkább rá tudunk fókuszálni, és ahogy mondtad, hogy milyen jó, hogy van, és hogy odatok valahol fordulni, az az, amiben van a hívőnek a valós élete, amiben nem feltétlenül jelennek meg mindazok, amiket egyesek esetleg bizonyítani akarnának, hogy már megvan. Ehhez bármi, bárkinek bármilyen hozzászólása, vagy gondolat?
Van egy dalszöveg, hogy új szívvel egészen másképpen él ez az ember, és másképp látja a dolgokat. Új szívvel nem jelent gondot hinni Istenben, és elfogadni másokat.
És mi van futott, új szívvel?
Új szívvel nem jelent gondot hinni Istenben,
és
elfogadni másokat. Tehát ez kicsit ilyen, tehát egyébként kintértélek, hogy amikor megszületik bennünk ez az új teremtés, amikor a Biblia beszél, akkor azzal már tudunk hinni Istennek a dolgaiban, hogy előtte nem. És van egy ilyen váltás, és utána már könnyen elhiszel azt, amit olvasol Jézusról, vagy bármit, amit Bibliában van. Előtte meg nem. Tehát előtte olyan. Az emberek, én beszélgetem emberek, és mondják, még olyan is vannak ezt, hogy ő szeretne hinni, de nem tud. Szeretne hinni ezeket az Istennek.
Én úgy megkeresem, hogy pont ezt mondtam, hogy szeretném ezt elhinni, de nem tudom.
Hallottam egy kérdést,
igen, azt ugyanezt.
Úgy megérintett, nem értette vele semmit, de megérintett, és akkor eljöttem
el. Én nekem is.
Nem elkezdték, de hát most nem tudom.
Igen, én is ugyanezt. Én a Bibliát olvastam, és ugyanezt tapasztaltam. Hát igen, de aztán végül is ez, amikor ez a megtérés, hogy már azt mondom, hogy akarom, tehát hogy azt mondod, hogy de akarom.
Akarom, de nem tudom.
Akarom, akkor már utána...
Milyen emberem a lehetőség?
Igen, ez már a megtérés maga. Tehát már akarja, és akkor már imádkozni kell, és Isten megtalálsz.
Egyébként ez tényleg valami, hogy nekünk csak akarni kell. Igazából a hit azzal is ajándékunk, hogy a kis Istentől kapjuk, hogy ez új szívek, vagy új teremtés, nevezhetjük ezt sokféleképpen, de Isten az, aki ad valamit.
Igen, én mondjuk ez a pont, én ez, nekem ez vitatott pont, a hit, hogy a hit ajándék. Igazán.
Én azt értem az alatt, hogy az, amit kapunk Istentől, azzal utána már könnyű írni előnyisztemról, itt olvasunk. És te meg hitelhat azt érted, hogy ezt a döntést, vagy ezt a akarást, hogy el akarom ezt fogadni. Tehát én ezt állítottam, hogy érzem itt a különbség, hogy amit te is mondtál, hogy akar inni, de nem tud. Tehát, hogy az akarás megvan benne, és te ezt már hittem először szerintem, mert hogy te el akarja fogadni. Viszont,
de te pont arra vettél. És te mindenkinek ad hitelt,
Hát igen, itt jön be ez a nagy téma, amit sokat boncolgatunk, és járjuk körbe mindenfelől. Igen, persze, mert ugye itt a gépi automatizmus és a szabad akarat egymásnak fog feszülni, és az egész kérdése az, hogy... Az nem is kérdés, hogy nem vonal, tehát hogy persze nem vonalas dolog, ezt értem, de ugyanakkor azért... Az a kérdés pont, ami egymásnak feszül, hogy Isten valakit kiválaszt, regenerál, és csak utána tud hinni. Mert az annak az, vagy az, ahogy a Biblia beszél az egész hit kérdésről, azért mégis úgy van, hogy Isten megteremti annak a lehetőségét és feltételeit, hogy valaki hinni tudjon, de ott van az a fajta felelősség, ami így is úgy is van, azért ezek nem mindegyek számomra, de abban igazad van, hogy ezek egy idő után túlbontott teológiák lesznek. Én azért is szeretek ellenkező módon tanítani bizonyos pontokról, ugyanazt meg az ellenkezőjét, hogy ne az kössön be, hogy ez így van, mint egy szisztéma, hanem az, hogy így komplexen, hogy tudjuk ezt látni.
Nem, szerintem ez tök jó.
Igen. Hát és ugyanakkor meg azért az is ilyen veszőparipa, hogy oké, 2000 év alatt milyen szisztémák fölépültek, de az adott író arról még nem sokat tudott, és sokkal érdekesebb, hogy ő mit gondolt adottan, és kinek mondta, amit mondott, és nagyon valószínű, hogy sok minden nem volt ott a mondani valójában, amit már bele tudunk olvasni igékbe, tehát amennyire lehet jó mindig visszafejteni azt, hogy adottan, amennyire lehet megközelíteni a mondani valót.
De ugyanakkor ott van az is, hogy ugye a Biblia itt tehet. Azt is, hogy oké, hogy ezt írta le, de ugye nem csak a mélyen mondani valója van, de még nem is sejtette.
Az nem kérdés, hogy leírt valamit és nem feltétlenül értette, de ettől azért az a kérdés, hogy egy az üzenetnek...
Azt értett volna, hogy ő alkalmazta valamit, hogy valakinek mondta
igazából.
Ugye bekerült a Szentírásba, és nem véletlenül, és lehet mélyebb mondani valója, ami majd 2000 éve később valaki neked mond valamit.
Tehát, ez így jól hangzik, de azért ez ugye az allegórikus értelmezés kincses bányája lehet a mélyebb. Ugye gyakorlatilag a gnosztikusok már efelé mentek el, hogy igazán a szöveget nem értik, csak a beavatottak, és a mélyebb mondani való az érdekes. De azért a sorok közt igen, de azért a zsidó gondolkodásban nagyon kulcs a primér mondani való. És én azt gondolom, hogy az igének mindig van egy primér mondani valója. Persze persze alkalmazni lehet dolgokat, de az alkalmazás egyrészt nem mondhat ellen a primér mondani valónak, másrészt pedig azért mindig az a fő kérdés, hogy mi az igének a primér mondani valója. Ez nem egy egyszerű dolog, mert csak ugye, ha most eszembe jut az a profécia, hogy Egyiptomból hoztam ki a fiamat, ez a leírt mondat az Ószövetségbe biztos primér mondani valóként nem jelentette azt, amit a Máté 2-ben használnak, de azt tudjuk, hogy az első században a rabbinikus gondolkodásban, hogy használták a szöveget, és viszont avval ez teljesen párhuzamba áll, ahogy tudtak alkalmazni igéket, ugye alkalmazták egy más mondani valóra. Most ebbe az irányba nem megyek el.
Gondolsz például a zsoltárokról, ugye, hogy azt szokták bizonyos teológiai érvelésekben használni, vagy bizonyos tanításokba egy-egy mondatát berakni. De igazából ugye egy zsoltár az igazából, hogy ima valaki mondta, ugye imádkozott, és igazából ezt ő gondolta, és ő beszélt Istenet.
Hát nyilván profétikus tartalma sok zsoltárnak van, az nem kérdés.
De most én is erről beszélek, tehát hogy így. Érted a lényeget? Hogy pont ez az, hogy
oké, hát az nyilvánvaló, mit
Dávid mondott egy imád, de
hát ez nyilvánvaló.
Volt el Salamonra, amit most ő azt írta, ezt a például, amit ma olvastunk, viszont nem volt igaz, mert tudjuk, hogy ő nem volt tehát nem hajoltak előtte meg mindenki, nem volt egy ilyen nagy, tehát hogy bűnben, vagy bűnöket követett el, nem volt teljesen igaz, tehát hogy nyilván ezt lehet tudni, amikor nem egy emberről ír, hanem mondjuk a messiásról. Tehát, meg szerintem az a nagyon veszélyes, hogy tényleg így embereknek vannak ilyen teológiák, és a teológiák csak azokat az igerészeket veszik ki, mondjuk egy zsoltárról valahol, ami az ő kis elméletét alátámasztja, holott rengeteg más ige is van. És akkor azokat hogy rakja össze, mert neki ugye arra kell törekedni, hogy ne legyen ellentmondás az ő kis elméletében, és ahogy mondott el, hogy van ez a gömb, vagy mit tudom, egy tér, abban vannak ellentmondások, amit te nem biztos, hogy föl tudsz oldani, de mégis el kell fogadnod, hogy ez benne van, és lehet, hogy egyszer majd megértjük, de lehet, hogy nem. De hogy emberek nem tudnak itt, tehát nagyon sokszor nekik ilyen minden ellentmondás, hát ez is ilyen tipikusan pszichológia, az emberek ellentmondás nélküli világképre törekednek. És tényleg így van, és a teológiák is ez, hogy van egy alapizé, és akkor azt kiveszik azokat a kis igéket, és mást nem számít. Tehát, és ott van egy másik igé, és azt mondja, el se olvasnál, pedig az pont ellentmond annak, amit ő mond.
Nyilván azért ez egy nagyon rossz teológia, ennél azért úgymond a jobb teológiáknak az a célja, hogy a teljes írás komplexitásával...
Én a teológia ellen beszélek, nem...
Mert tudom, azért mondom, csak hogy...
Karizmatikus, vagy vannak ezek a szélsőséges...
Inkább csak úgy mondanám, hogy egyes elhangzott tanításoknál könnyen be lehet abba futni, ha már azért van egy jó bibliai rálátásod, hogy a előadó bizonyítani akar valamit, és az ő általa kiválasztott igék még csak berendeződnek a bizonyításába, de ha sokat olvasta a Bibliát, akkor hop-hop-hop-hop-hop, előugrik x másik ige, és akkor valahogy már mégse annyira tiszta, amit amerre tart a dolog, tehát, hogy így is. De ebbe teljesen egyetértek, és hát az ember pontosan tudná saját korlátait. Én azért nagyon szeretek úgymond egymásnak komolyan szembefeszülő teológiai érveléseket igékről olvasni, hogy avval nyitva tudjam hagyni a kérdést. Ezzel együtt gondolok valamit én is, meg az ember lelakja a voksát ide-oda-amoda, tehát mindig tart valahol a fejlődésben. De azért az jól látható, hogy nem fog sikerülni egy ilyen egyenes vonalú pályára ráállítani bizonyos kérdéseket, de talán ez nem is baj, tehát inkább jobb nyitva hagyni bizonyos kapukat, és nem annyira bemerevíteni. Tehát ugye az ember, ahogy így halad előre a korban, aztán már annyira leszűkülhet a gondolkodás, hogy már senkivel nem érte egyet, a végén már saját magával se, de azért ez egy elég szűk kör, mondjuk így ilyen közösségi szinten. Na, még egy pár szempontban így tovább haladva, és amikbe is belehallgattam, és az, hogy ugye keressük azt, hogy ez a minden megváltozott, de akkor a mi életünkben ez hogy válik valóságá, és a mában ez nekem mit jelent, és egyáltalán hogy segít, miközben körbenézek, és minden borzalmas vagy, akár olyan helyzetben vagyok, és hát ugye, amit Rita megfogalmazott, valóban az, ilyenkor szokták azt mondani, hogy megvan a válasz, és mehetünk tulajdonképpen haza, mert igen, tehát végül is tényleg, ugye az egy nagyon jó válasz, és valóban ez egy olyan plusz, ami az ember nem tudná visszafelé elképzelni. Ha ma ránézek a teremtett világra, akkor ez nekem arról a csodáról beszél, hogy Isten teremtő, és hogy milyen fantasztikus dolgokat teremtett. Még egy olyan nem hívő, aki abban gondolkozik, hogy az anyag képes önmagát megszervezni, neki meg másról beszél. És a mögött is van azért egy hit, nyilván az enyém mögött is, mert nem nincs egy komplex biológiai, kémiai tudásom, hogy, és nem is tudunk oda eljutni, hogy hívőként igazoljuk, hogy a világ teremtett, és Isten szavából állott elő, de a Biblia is mondja, hitáltal érthető ez meg, úgyhogy igazán innentől kezdve a kreacionizmusnak a bizonyító ereje elég szűkös lesz, tehát bármennyire sok mindent lehet magyarázni a fiatal, vagy ilyen föld, vagy amolyan, tudjátok, hát ez egy olyan örök vita terület, de mikor a Biblia azt mondja, hogy hitáltal érthető ez meg, akkor innentől kezdve nyilvánvaló, hogy erre soha nem lesz kielégítő tudományos válaszunk erre a részre, úgyhogy no, de ugye, hogy látva, hogy milyen válaszokat adnak, hogy keresik, hogy ez minden újjá lett, és elhangzik az, hogy nagyon sok helyen ugye az erkölcsi kiválóságot hirdetik, de hogy igazán attól, mert az ember erkölcsösebb lesz, ez nem fog választ adni. Aztán ezt is hallottam most már több helyről, mikor mondjuk, hát a bűn nem választ el Istentől, és nyilván ez így egy meredek állítás, mert persze Jézus minden bűnért meghalt, és egy hívőt nem választja el úgy a bűn Istentől, hogy nem hívővé teszi, de közben a családi kapcsolatában meg elválasztja. Tehát azért ez egy olyan meredek kijelentés önmagában az a mondat, hogy a bűn nem választ el Istentől, mert nem, bizalommal járulhatok valóban a kegyelem király széke elé, de azért óvatosan kell bánni az ilyen direkt frontális kijelentéssel. Nyilván, ha abból az irányból jön valaki, vagy olyan közösségből, ahol mindig folytogatták valamivel, és egy ilyen bűn komplexusa van, akkor az egy más kérdés, tehát akkor arról is lehet ugyanúgy beszélni. Vagy ezt is hallottam, hogy a bűn nem lehet oka áldásod elvesztésének. És ez is megint egy olyan mondat, hogy hát sokszor fönnakad a szemem, mert bizonyos szempontból igen, más meg nem, tehát hogy ez, tehát ezek a direkt állítások így nem, ezek nem állnak meg, tehát ez nem lehet így az asztalra dobni egy ilyen kijelentést, mert annyi helyzet, annyi szempont van, és de igen, annyi mindennek lehet oka a bűn, vagy most még ha csak a kereszt előtt gondolok, akkor vagy azt az illető úgy gondolta, hogy csak a kereszt után. Ugye abból a szempontból nyilván nem lehet oka, hogy elvégeztetett, minden el van készítve, és van helyreállás. De azért azt a hívőnek is tudni kell, hogy minden bűn megbocsátható, de nem minden bűn jóvá tehető. Mert tehát, hogyha megtörténik valami most a valós életben, mindenre van bűnbocsánat, de azt nem jelenti, hogy rendezni lehet az adott dolgot. Mert most csak ugye a dávidi példa persze az a kereszt előtt van, de ugyanúgy jó példa arra, hogy Dávid egyből oda tudott állni és tudta rendezni Istennel, de jóvá tehetetlen károk keletkeztek, és ez most is ugyanúgy van. Tehát ezen a változást hozott a kereszt sok mindenben, de önmagában ebben az elvben, hogy minden megbocsátható, de nem minden tehető jóvá, ez az elv nem változott meg. Tehát van felelősség, van következmény, és nem mindent lehet átrendezni. Van, amit teljesen át lehet rendezni, de ez egy speciális kérdés, a speciális esetre lebontva. Fölmerült a kiszámíthatatlan Isten képe, ugye, és ezt mi is már felhoztuk, hogy most Isten akkor úgy kiszámíthatatlan, hogy minthogyha elindítani egy rulettet, és ha egyesre ér, akkor az ki van választva, a kettesre meg nem. Tehát, hogy ez hogy működik. Ugye a Biblia azért ezt szebben fogalmazza meg, mert hát Isten a maga minden tudásában, bölcsességében, szuverenitásában teszi a dolgokat, de hát hiába fogalmazza meg a Biblia nagyon szépen az Isten szuverenitását, ha valaki nincs kiválasztva, azért az mégis értve érezhetné magát a szépséges szuverenitásban. És ugye a kiválasztás gondolkodásában azért 1000-ből 1, ha most az arányt nézem, vagy 10000-ből 1, vagy 100000-ből 1, tehát valahogy úgy tűnik, mintha egy nagyon szűk csoport lenne arra alkalmassá téve, hogy hinni tudjon. Tehát a kérdés fölmerült, hogy hogy lehet egy kiszámíthatatlan Istenbe bízni. Én most ezt nem válaszolom meg, csak úgy, amik elő szembe jöttek velem, azokat említem meg. És hát a kérdés, ha minden Istenem múlik, akkor nincs felelősség, de nincs remény se, mert akkor nem tudok bele kapcsolódni a folyamatba. Vagy van egy adott rész, ami az én szabad akaratomhoz van mégis kötve. Van-e felelősségem, azt fölismerhetem, és rájöhetek, hogy valamin változtatnom kell, hogy ezek hogy vannak. És az a gondolkodás, amit hallottam, ahogy mondta az illető, aki kereste a választ, hogy arra már rájöttük, hogy van felelősségünk, és akkor ezt meg ezt kell tennünk, de akkor megint a törvény alá kerülünk, mert akkor belekerülünk egy cselekedett programba, hogy ezt meg tegyük, és ebben van igazság. Akkor látjuk a hit hősöket, hogy azok hittek valamiben, és hitük tulajdonított igazságul, és nem az, hogy nagyon csináltak valamit. És aztán eljut a hitig, és a hit, mint megoldás, ami kulcs valamilyen más élethez, és aztán mondja, hogy nem kell ítélni magunkat, ahol én megint úgy egy kicsit összerezdülök, mert Pál annyira világosan mondja, hogy nagyon jó az, ha magunkat ítéljük, mert akkor nem ítéltetünk el. Tehát ez a nem kell ítélni magunkat, azt értem, hogy abból a szempontból, hogy ne menjünk egy kárhoztatás alá, odaig rendben van. De azért az, hogy a Biblia egy tükör, és azért, hogy felismerjük a dolgokat, azért ott van egy érés, egy felnőtté válás, egy érettség, és abba Pál azt mondja, jó, hogyha mi ítéljük magunkat, mert akkor nem ítéltetünk el. Tehát ha mi rendezünk valamit, akkor az nincs számon kérve. Vagy ha csak mondjuk most az ajándékokra bontanám le, ha aranyat, ezüstöt gyűjtünk, akkor az nyilván olyan dolgok, amiket mi rendeztünk valahol. A faszén a pozdorja, meg azok azért nem kerültek rendezésre, hogyha most csak ebbe a gyűjtőképbe maradok. És hát a számtalan megoldási javaslatban azt látom, hogy a mai vonalakban két nagy elem jelenik meg így a az egyik az a gyógyulásos vonal, hogy az ősebeiben meggyógyultunk, ezt látom nagyon megint nyomják a karizmatikus vonalom, és hát ez az egészség, és hogy a kérdés mindig eljut addig a problémáig, hogy te vagy a hibás, mert nem jól hiszel. Tehát ezt nem tudják megkerülni. Valahogy próbálják megkerülni, de igazán, hogyha ez tényleg működik, és neked nem működik, hát akkor nyilván nem Isten a felelős, hanem te. Tehát ha Isten ezt odaadta, és működnie kéne, akkor valahol benned van. Az önkészülékében van a hiba. Nyilván én nem gondolom, hogy ez az Ézsaiás ige erről szól. Tehát ha csak egyszerűen lezárva ezt a gondolatot, ha a gyógyulás így működne, ahogy állítják, akkor mikor valaki hinne a megváltásban, és újjászületik automatikusan, nem empirikus módon, akkor automatikusan meg kéne gyógyulnia. Ugye Jézus azt mondta, mi könnyebb azt mondani ennek az embernek, hogy kelj föl és járj, vagy az, hogy meg vannak bocsátva a bűneid. És természetesen nekünk mi könnyebb az, hogy meg vannak bocsátva a bűneid. Mert ha én azt mondanám neki, hogy kelj föl és járj, nem valószínű, hogy föl kellene és járna. De az ő esetében, ha ez tényleg ezt adja nekünk, neki mindegy. Tehát ha ő tényleg odaadja mi életünkben, hogy az ősebeiben meggyógyultunk, és ez egy fizikai automatizmust jelentene, akkor minden hívőnek, mikor hitre jut, meg kellene gyógyulnia. Mert azt mondja, tehát világosan megmondta, hogy nincs különbség a kettő között számára. Ergo, ráadásul Ézsaiás 1 arról kezdődik, ahogy leírja az egészet, képekben beszél a bűnökről, és a fizikai betegségekhez hasonlítja. Tehát ez egy kontextus nélküli rossz magyarázás, most erre nem mennék el. De a kereszténység mit akar nyújtani, ez a úgymond a megoldást adó kereszténység? Fizikai, a materiális részünkre is akar egy biztos üzenetet és az immateriális részünkre is szeretné stabil üzenetet. Így foglaltam én össze magamnak, hogy spirituális és fizikális módon működő futószallagot keresünk, hogy minden mindenki számára ugyanúgy elérhető legyen, lehetőleg most. Tehát, hogy ez egy csúnya jellemzése bizonyos gondolkodásnak. De viszont marha jól hangzik, ha lenne ilyen. Tehát van ilyen, bedugom a kulcsot és működik. Tehát, hogy valahogy ezt szeretnénk, hogy működjön már. De nem működik így. Tehát nem, ez nem ilyen dolog.
Hát az a kérdés, hogy te mit szeretnél végül is. Tehát meg ugyanis egy csomó ember ezt szeretné. De lehet, hogy te nem ezt szeretnéd, hanem azt, hogy mondjuk...
Hát, nyilván.
Hogy te mondtál, hogy ilyen messiás, aki csak a materiális javokat, a gyógyulást, a materiális...
De nem csak materiális, most a spirituális része is. Tehát ez két vonalon fut.
Igen, de most akkor is megint a magadat nézed ám.
Igen.
Szerintek előre mentél, vagy nem?
Tehát keresünk egy kulcsot, mert azt mondja, hogy minden újjá lett. Hol a kulcs? Hogy minden újjá legyen. És hát igazán ez a téma fölvetésem, és több mindent szeretnék ezen keresztül megtárgyalni, és valahogy behozni úgy a gyakorlatba, hogy arról is beszéljünk, hogy a saját életünk, amire ránézünk, és pontosan látjuk, hogy hát azért még hiány vagyunk a teljes megváltozásnak, és örülnénk nagyon sok változásnak, hogy ez hogy néz ki. Tehát nem tudom, mennyire lehet ezt közel hozni az adott életünkhöz, de azt gondolom, hogy nagyon közel lehet hozni. Tehát a kulcs nyilván ott van, amit te, érettem, megfogalmaztál, és abban az érettségben mindig benne van, tehát az az érdekes, hogy ha minél mélyebb völgyeken megyünk át, annál jobban megismerhetjük Isten. Tehát, hogy valahogy a furcsa az, hogy Isten a legnagyobb... Te már sok a völgy. Igen, végül is most ugye a cél az lenne, hogy azért a hegyeket keressük ebből a szemben. Tehát, hogy jó ez a völgy, de azért már jó lenne kicsit. Igen, tehát, hogy valahogy azért jó lenne.
Szeretnék ott lenni, nem csak a szemeim.
Jó, igen. Értem, tehát valahol afelé szeretnék... Vannak rosszabb és még rosszabbak, és valahogy e körül szeretnék vizsgálódni. Nincs teljes koncepcióm, hát egy csomó témát mondtam, de hát ez egy most évre elegendő, a két hetes rendszerességbe gondolkodom, így biblikusan, de mit jelent az, hogy ha keresétek először Isten királyságát, az ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek, tehát ugye, hogy is van ez? És nyilván úgy persze, hogy azért ez az ige is, amiről szó van, hogy ez Isten királysága, ahol ott beszél, a zsidóknál úgy jelenik meg, hogy a jelenkor, meg az eljövendő kor, és a messiási királyság az, amiben valóban minden megadatik nekik. Tehát része lesz a királyságban, öröksége lesz a királyságban, és ebben a gondolkodásban van ez az ige ott megfogalmazva. Tehát ebből se lehet azért egy ilyen mozgalmi zászlóüzenetet tenni, hogy akkor minden megadatik. De viszont ugyanakkor meg mégis adatik valami, tehát ennek a biblikus hátterét vizsgálnám, és azt a témát is fölvetném szívesen, hogy olyan területeken, amik határterületek, tehát, hogy milyen tudományt és hogy használunk a világból, tehát egy könnyű példát mondva, mondjuk én zongorázni, ha gyakorlok és anyagokat nyitok ki, akkor nyilván nem tudom a biblikus tudásomat egy skálához felhasználni. Tehát itt elég egyértelmű, ez nem egy határterület, hogy most keresztényi ez a könyv, vagy nem. De pontosan a lelkünkkel foglalkozó témába azért a pszichológia és mindaz, ami e körül van, és hát Rita többször utalt erre pozitívan, mert egy csomó jó gondolatot meg elvet ki lehet venni, de ugyanakkor mégis vannak olyan ütköző pontok, ahol meg azért nagyon komoly különbségek lesznek. És egy kicsit erről is jó lenne, erről is beszélnék, mert könnyen megtörténik ezen a területen velünk, hogy valahogy a mivel úgymond nem működik mindaz, ami az itteni tudás bizonyos területen, fogunk egy szakkönyvet, és akkor azt használjuk, és ez a szakkönyv jó, de mégis azért a szakkönyvnek a tudása és koncepciója, ha mondjuk nem a zongora skálázásáról, vagy bármilyen nem határterületről szól, hanem pontosan ez a pszichológiai téma, ott azért lesznek pontok, amik egymásnak feszülnek, és akkor finoman fogalmazok, hogy ezt hogy tudjuk kezelni. És hogy ne az legyen, hogy oké, járok misére, de azért az nem ad nekem bölcsességet, hanem meg kell találnom egy világi szakkönyvbe az, ami nekem megoldást ad. És ez egy nehéz kérdés, tehát hogy ez megint egy könyvtárnyi dolog, látom, ahogy a különböző irányzatok nagyon keményen egymásnak feszülnek, hogy hova rakják a hangsúlyt, és hogy a keresztény pszichológiának hol a helye, egyáltalán van helye, és hogy hát ez feneketlen kút ez a téma. De azért valamennyire érinteném, mert azt gondolom, hogy van egy pár praktikus pont, amit érdemes megszívlelni, és lehet használni. Megint egy kicsit sokat beszéltem. Nem szót adván nektek. Azt, amit mondtál ma reggel, nem tudod hozzá kapcsolni ehhez a folyamathoz. Hát igen, hogy az Istennel való járásban, tehát hogy az embereknél hogy jelenik meg a szeretet, és hogy értjük félre, és az Istennél pedig ez nem így jelenik meg, az egy olyan jó párhuzam volt. Mert ez is az egésznek a működésében, ez egy nagyon fontos szempont.
Hát ugye az Isten, csak a Noémivel beszélgettem, vagy Noém beszélgettem. De hogy lehet, hogy az Istennel való szeretet, az Isten szeretetét azt adja, és hogy abban szabadság van, tehát az egyrészt nem kényszerítő, nem birtokló szeretet, nem ilyen vizsgáló, tehát hogy állandóan így gyötör, és ezt nagyon sokan félreértik, hogy az szeretetnek veszik, hogy emberek egymás közt, vagy egy kapcsolatban a másik leuralja, a másikat birtokolja, megfigyeli, tulajdonának tekinti, és akkor az a másik fél, akinek az elszenvedője, azt tulajdonképpen ezt félreértelmez, hogy azt hiszi, hogy az ember őt szereti azzal, hogy féltékeny rá, hogy birtokolni akarja, hogy kontrollálja, hogy pedig az nem szeretet. Tehát a szeretet az, és nekünk itt például az Isten hitnek egy nagy előny, hogy látod, hogy mi az igazi szeretet. Az igazi szeretet az nem kontrollál, nem birtokol, szabadságot ad, elenged, de ugyanakkor mindig ott van, mindig támaszt nyújt, vissza lehet menni, bármi van, oda mehetsz, tehát hogy ez akkora különbség. És ugye, mivel a világban ezt nem értik meg, tehát mondjuk is egy kapcsolatban akár, és akkor azt hiszik, hogy ez a szeretet, hogy ő az a másik ember, hogy így mennyire szeret, mert féltékeny, mert el akar venni azonnal, mert azonnal egy mély kapcsolatot akar, holott az nem szeretet, hanem egy nagyon gonosz birtoklás, egy nagyon gonosz kontrollálás. És itt láthatjuk, hogy mi az igazi szeretet Istennél, ahol hát az egyik a halál útja, a másik meg az életé.
Uh-huh, uh-huh. Igen, és hogy az egyik egy nagyon gyermeteg és éretlen dolog, viszont hívőként pedig...
Hát meg egy önző.
Hát meg nagyon önző.
Csak abban igen. Egy személyben benne maga a kielégítése vágyainak és mit tudom én, milyeinek.
A másik meg... Tehát, hogy nekünk is abba érünk, hogy megértsük azt a... Tehát Pál úgy mondja, hogy az Krisztusban nyert szabad... Tehát, hogy Krisztusban szabadságot nyertünk, nem... Tehát nem egyfajta ilyen rabszolgaságot.
Ez meg az életét adta, és...
Igen, és közben tehát úgy lettük a gyermekei, hogy a szabadságra hívott el, de hogy néha... Vagy hát az ember hajlamos, mivel... Ilyen életlen sokszor a szeretet képünk, Istenre is ki tudjuk vetíteni ezt könnyen, és hogy ezért is kell róla
ezt a
kontrollálást, igen, és hogy ebbe az egész kérdéskörbe, a megváltozásba, meg hogy mi lett újjá, hogy azt megtanulni, hogy valahogy a... Tehát nem arra gondolok, mikor valaki mindig elmondja, hogy nem én tettem, hanem Isten. Tehát nem, és ez egy idő után irritálóvá válik, mert most te mégis azért eldöntötted, és kaptál kegyelmet Istentől, de azért csak, tehát van a felelőssége, tehát hogy nem nagyon szeretem, mikor mindig azt hallom, hogy nem én, hanem Isten, övé minden dicsőség. És hogy persze, de hát vegyük észre, hogy Isten megjutalmaz még egy pohár víz adásáért is, hogyha te nem vagy képes magadtól egy pohár vizet se adni, nem én voltam, hanem Isten, tehát hogy ez az attitűd egy idő után irritáló lesz, mert Isten azt akarja, hogy érettségre jussunk, és a saját szabad felelősségünkből legyünk képesek adni egy pohár vizet. Most leegyszerűsítem a képletet, legyünk képesek akár marha nagy dolgokat is tenni, és persze, hogy Isten, hát azért Isten, mert levesszük a tekintetet olyan szempontból magunkról, hogy a forrás az ott van, de azért ez nem jelenti azt, hogy közben meg magunkat úgy értékeljük alá, hogy ez egy kicsit ilyen irritáló lesz a folyamatban. Igen, ez a szeretet kérdése, mert nem véletlenül a Bibliának annyira központi helyen lesz a szeretet témája, de hogy ez az Isten szerint való szeretet, az atya szeretet, ahogy elengedte a tékozló fiút, meg hogy visszavárta, tehát ez egy sokkal magasabb rendű és bölcsebb és hát istenébb dolog, mint amennyire mi emberek képesek vagyunk lehúzni és nem felismerni.
Én sokáig predikációból van későltem rá, úgyhogy hát ez az atya történet, az atya szeretetének a története. Mindig az, hogy a tékozó, hogy mit tett a tékozó, és hogy és mi az, és máig úgy ére mindig az volt, minden el volt ért, és minden. Tényleg a reformátusok annyi prédikáció, és így az evangéliumban is, de én nem tudom, de lehet, hogy ez így én vettem így valamiért, valami lelki oknak. De aztán amikor rájöttem, hogy hát ez valójában ez az atya szeret, mert hogy úgy kezdi, ugye, valapedig, ez ugye egy ember, ugye, hogy van, és akkor annak volt egy fiú, nem úgy, hogy volt egy fiú, és azért így felfigyeltem így egyszer csak ez a történetre, és valami öröm látta, hogy volt egy ilyen felszabadultságom, még úgy leragadtam, nem tudom, de most volt egy pár évet.
Ugye a Bibliában négy, a Szabadúi Szövetségben négy szó is van, amit szeretetek fordítanak. És most ki az Agapióról beszéltettek, de van még három, tehát a Fidelő, Sztorgen,
meg a... Persze, mindent lehet
elmondani. És ez mindegyik szeretet, tehát nagyon sok oldal van a szeretetnek. Mert erre gondolult.
Igen. De mondjuk, amiről Rita beszélt, az egyik oldala se. Hát úgy értem, amikor az a típusú szeretet, hogy ha nem szeretsz a folyóba ugrom típusú, az... Tehát az a fajta éretlen szeretet, ami leuralni akar, meg tehát a birtokló szeretet, az egyik típusát se tart, tehát jeleníti meg. Ugye, tehát ő, te ezt emelted ki, hogy igen, hogy félreértheti könnyen, hát csak a fiatalokra utalt, hogy van egy szeretet, egy szerelem föltámad, és akkor jön valaki, és akkor azt akarom, hogy az enyém légy, a költő is mondja csak, hogy a világ lássa kincsemet. Így fogalmaz, igen.
De lehet ilyen szülői szeretet
is. Ne korlátozzuk ezt az ifjúságra, sőt, hát
most nem akar, nem a Noémire mondtam, hogy konkrétan beszéljetek egy témára.
Ez egy 40 éves házasság is.
Hát semmiképpen nem, mivel a másik oldalról beszélt.
Hát akkor veled beszélgetni, hogy ezt mondtam,
hogy minden
egy téma kapcsolat. Ezt meg olvastam egy cikket erről, hogy ezt olvastam is egy cikket,
nem, és az
nem akartam most annyira kihegyezni egy bizonyos kapcsolati témára, meg úgy tört folyamatosan mindig. De azért nem akartam csak most így kielemezni egy témára, de
de hát a
lehet szülőknél is.
Szülő is jó példa, mert mit az a szülőség.
A szülők azok hihetetlen kontroll.
Szülőséget se tanuljuk, csak úgy folyamatában. És akkor
bár ott nyilván van egy más viszony, mint két felnőtt embernél, tehát van egy ugye a gyerek iránti felelősség, stb.
Azért még nehezebb. Abból a szempontból, mert
ott azért más szempontok is bejönnek.
Igen.
Igen, csak mondom, pont egy kisgyerek nem tudsz mindig bizalmat gyakorolni, mert neki még nincs azon a szinten.
Igen. Megvan az érettségi folyamat. Nyilván erre épül sok minden, ezek a rendszerek, és akkor az egyházakban is.
Ja, abszolút, ezt a szülőgyerek a
járt meg. Tehát, hogy úgy elszületünk, mit tudom én, azt mondják, kicsik vagytok még, és akkor fölé.
Majd mi kell, és akkor
Igen, ezt a szempontot már föl se olvastam, de amúgy gondoltam erre, már annyiszor beszéltünk erről, hogy a rendszer megtartó ereje, és akkor az mutatja meg nekünk, hogy viszont nem tudsz túlnőni, de tudod szolgálni, és hogy
abba, hogy... Hol vagy, mint egy bonzáke.
Mint
egy kis bonzáke. Írni kell. Nem van, hogy ekkorát kaptál, és leülhetsz akkor
árfölszítni. Tök ebből között
kell. Hát mindig csak egy láttam a
rendszert. No, én most lezárnám ezt a bemelegítő szakaszt. Most már nem tanítok a